Kedves kollégák, köszöntök én is mindenkit, és azzal kezdeném, hogy mekkora megtiszteltetés jelentett nekem, hogy itt az Alma Materben tartok előadást, ahol 2004-ben végeztem, és bár egy más témáról lesz szó, mint a ahogyi doktor előadása, azért nem mondanám azt, hogy teljesen más is, és az állategészség teljesen távol áll, hiszen a jogalkotás EU-s szinten jelentős mértékben meghatározza, ha nem is a mindennapi munkát, de a mindennapi munkának a kereteit mindenképpen. És az előadásomban egy rövid áttekintést szeretnék arról adni, hogy hogyan történnek a dolgok Brüsszelben, milyen EU-s intézmények azok, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban, hogyan zajlik ez a jogalkotás, illetve a magyar érdekek képviseletéről is szeretnék ejteni néhány szót. De a közepében, tehát négy olyan intézményről szeretnék egy kicsit többet beszélni, ezek közül is háromról még egy kicsit részletesebben, amelyek meghatározóak a Európai Uniós jogalkotásban. Ez az Európai Bizottság, amely bizonyos értelemben az Unió kormányaként is apostrofálható, a Tanács, az Európai Parlament, illetve az Európai Bíróság. Az Európai Bizottság rendelkezik egyedül olyan jogkörrel, hogy javaslatokat terjeszthet elő, amelyek majd a későbbiek során jogszabályokká fognak alakulni. Mint a szerződés őre, ő ellenőrzi azt, hogy a tagállamok betartják azt, amire megkötötték a csatlakozási szerződéseiket, tehát ellenőrzéseket végez a tagállamban, állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági területen például a Food and Veterinary Office, FPO, amely rendszeresen végez Magyarországon is ellenőrzéseket, mind a központi hatóságot, mind pedig a helyi szinten zajló folyamatokat nézik. Aztán ellát nemzetközi képviseletet harmadik országokkal szemben, például most nagyon aktuális az Amerikai Egyesült Államokkal tárgyalás alatt álló szabadkereskedelmi egyezmény. Itt is például az Európai Bizottság az, amely tárgyal az Unió a tagállamok nevében, illetve hát bizonyos fokú jogalkotó szerepe is van neki, ezt majd egy picit részletezem, hogy miben különbözik ez mondjuk a tanácsnak a szerepétől, aki pedig gyakorlatilag a EU-nak az egyik fő döntéshozó szerepe. Tehát ugye a tanács a tagállami miniszterekből álló szervezet, és több formációja van, ez alatt azt kell érteni, hogy van például olyan, amely mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozik, ez a mezőgazdasági tanács, van olyan, ami egészségügyi, meg foglalkoztatáspolitikai, meg oktatásügyi kérdésekkel foglalkozik, ez az a tanács, versenyképességi tanács, környezetvédelmi, stb. Ebben a szervezetben zajlik gyakorlatilag a nemzetközi érdekeknek az összehangolása. Tehát a jogalkotás során, amikor egy ilyen előkészítő munka zajlik, akkor munkacsoportokban, amelyet a tanács szervez, a tanácsnak van egy elnöksége, amely minden fél évben másik tagállam adja. Az elnökség az, amely koordinálja a tanácsnak a munkáját, tehát ez nem egy ilyen fejetlen valami, hanem minden fél évben egy más tagállam látja a vezető szerepét. És ő biztosítja azt, hogy a nemzeti érdekek azok kellő módon kerüljenek figyelembevételre, és a végén megszülessen egy tanácsi álláspont, mert hogy a tanács nem az egyedüli szervezet, amely jogot alkot az EU-ban, mellette szinte ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik az Európai Parlament, amely az állampolgári oldalról képviseli a jogalkotás folyamatában az álláspontokat, és itt 701 néhány képviselő található az Európai Parlamentben, és ők különböző szakbizottságokban, ahogy ez egyéb, tehát például a hazai parlamentben is hasonló módon működik a egyes kérdéseknek a megvitatása és egy egységes álláspont kialakítása, aminek a végén a tanács és az Európai Parlament megpróbál arról megegyezni, hogy mi legyen egy majd megalkotandó jogszabályban. És nagyon röviden a negyedik szervezetről csak annyit mondanék, hogy az Európai Bíróság a jogértelmező az Unióban, tehát amennyiben vita van egy jogszabály értelmezése körül, akkor az Európai Bíróság az a szervezet, amely jogosult kimondani, hogy melyik értelmezés a helyes. Tehát ez nagyon hasonló, mint a nemzeti bíróságoknál. Nagyon röviden a jogi aktusok formáiról, ezek elég száraz dolgok, de remélem, hogy azért hozzá tudok járulni valamelyest a tudásotok fejlesztéséhez, és egy pici érdeklődést azért sikerül belétek csepegtetnem ezen terület iránt is. Tehát vannak az úgynevezett kötelező jogi aktusok, ezek kötelezőek, tehát a végrehajtásukat nem lehetőségként, hanem kötelezettségként kell tekinteni. Ilyen a rendelet, az irányelv, illetve a határozat. Ezek formájukban egy picit másak, de illetve a jogszabálynak a címzetjei mások, de igazából a lényeg az, hogy ezeket a tagállam, vagy az a szervezet, amelynek címzik, neki kötelező ezt végrehajtani. És ezen kívül vannak olyanok is, amelyek segítik a jogalkalmazást, ezek nem kötelező érvényű jogszabályok, hanem olyan aktusok, amelyeket a bíróságok figyelembe vesznek ítéleteik során, ilyen az ajánlás, közlemény, nyilatkozat, számos ilyen egyéb forma van. És akkor egy picit részletesebben a jogalkotásról, ugye azt említettem, hogy minden egyes olyan javaslat, amitől a későbbiekben jogszabály várható, az a bizottság asztaláról indul, amit is nyilván meg kell előznie egy szabályozási igénynek. Ez a szabályozási igény, ez nagyon sok helyről jöhet, akár ipar részéről, akár egy vagy több tagállamban olyan ügyek merülnek föl, amik szükségessé tesznek egy bizonyos terület szabályozását, vagy szabályozás pontosítását, vagy olyan tudományos fejlődés, tehát egy olyan tudományos felfedezés, vagy egyéb történik, ami indokoltá teszi a szabályozásnak a módosítását. Ilyenkor az Európai Bizottság elvégez egy hatásvizsgálatot, ami azt hivatott vizsgálni vagy előrejelezni, hogy körülbelül milyen következményekkel fog járni annak az adott jogszabálynak a elfogadása, illetve az alkalmazása az unió egészére vonatkozóan. Nagyon-nagyon sok szempontot figyelembe vesznek, nyilván állategészségügyi meg élelmiszer láncbiztonsági területen nagyon fontos a kockázatértékelés, és erre van is egy hivatal, ez a European Food Safety Authority, amely bár a nevében hatóság, valójában nem hatóság, hanem egy tudományos szervezet, amely az Európai Unió számára végzi ezeket a kockázatértékeléseket, vagy különböző vizsgálatokat, ami alapján a bizottság döntéseket hoz. A bizottság szakértői konzultáció során gyűjti be azokat az észrevételeket, álláspontokat, amik alapján egy jogszabályi javaslattal majd a végén előáll. Ez a szakértői, vagy csak simán konzultáció magában foglalja mind a tagállami, mind egyéb érdekeltek megkeresését, és adott esetben ez lehet nyilvános is, tehát a bizottság a honlapján közzétesz egy tervezetet, és párti számára lehetőséget biztosít, hogy az arra véleményt mondjon. És akkor ezek így belekerülnek egy nagy kalapba, háromszor megkeverik a kalapot, és a végén kihúznak belőle valamit, ami bizottsági javaslat lesz. És akkor ez a bizottsági javaslat megy utána a jogszabályalkotási folyamat következő lépésére, ami vagy ugye a bizottsági jogalkotás, ezt csúnya szóval komitológiának, vagy bizottságosdinak is hívunk. Ez egy teljesen speciális és nagyon leszabályozott formája a jogalkotásnak. Itt igazából részletkérdéseket szabályoznak meg, illetve határoznak meg a tagállamok, illetve a bizottság. Erről nem is akarok részletesebben beszélni, inkább a következő szintről, amely is a tanács, ugye. A tanács, amikor megkapja a bizottsági javaslatot, akkor általában létrehoz egy olyan munkacsoportot, amely azokból a tagállami szakértőkből épül föl, akik az adott területen hozzáértéssel rendelkeznek. És akkor elkezdődik a tanácsi megvitatása ennek a javaslatnak. Itt már hivatalos tagállami álláspontok hangzanak el, tehát míg ugye a bizottsági véleménygyűjtésnél ott nem kizárólag tagállami álláspontok, illetve nem feltétlenül hivatalos tagállami álláspontok alakítják a tervezetet, itt már mindenképpen ez az, ami döntő módon érvényesül, és akkor nyilván a végén lesz egy tanácsi álláspont, az, hogy hogyan épül föl a tanács, illetve a tanácsi megvitatása egy adott tervezetnek, az következő képen néz ki, egy ilyen piramis formájában lehet ábrázolni. A piramis alján ugye a legrészletesebb vita az szakértői szinten zajlik, tehát itt nagyon részletekbe menően elég hosszadalmasan szokták tárgyalni a tagállamok az adott tervezetet. Amikor már egy olyan formája kezd ennek kialakulni, hogy látszanak a fő vitás területek, akkor ez egy szinttel följebb megy, ilyenkor attaséi munkacsoportban, tehát amelyben magam is részt veszek, szoktuk tárgyalni a tervezeteket. Itt már megjelennek a szakmai szempontok mellett politikai szempontok is, legalábbis nyíltabban is megjelennek, tehát nyilván egy tagállam politikai szempontok alapján is alakítja egyébként is az álláspontját, de ilyenkor már kimondásra is kerül az, hogyha egy adott dolgot mondjuk politikai okok miatt nem támogat egy tagállam. És amikor már mi is kellőképpen elvitatkoztunk a tervezetről, és még mindig nem tudtuk azt megoldani, az összesítás kérdés, akkor megy a nagykövetek elé. A nagykövetek egyébként heti szinten szoktak ülésezni. Minden héten általában egy egész napos ülést tartanak, amin attól elkezdve, hogy mondjuk milyen károsanyag kibocsátású dízelmotorokat lehet gyártani, egészen odáig, hogy az állatgyógyászati készítmények azok hogyan hozhatók forgalomba. Tehát nagyon sokféle témával foglalkoznak, így ez már inkább egy ilyen politikai szint, de még mindig lehetnek olyan szakmai kérdések, amelyek egy ilyen vezetői szintnek a döntését igénylik. És általában, amikor már minden kérdést sikerül tisztázni, vagy annyira ellentétes álláspontok vannak, hogy azt már csak miniszteri szinten lehet eldönteni, akkor megy a tagállami miniszterek elé, és akkor ő vagy csak simán jóvá hagyják, ha már nincsen semmi vitás kérdés, vagy pedig eldöntik azokat a kérdéseket, amelyeket addig nem sikerült, és akkor olyan döntés születik, ami a miniszterek többségének a véleményét tükrözi legalábbis, ha nem is sikerül teljes mértékben egyetértésre jutni, mert ugye a döntéseket azt a tanács nem feltétlenül egyetértésben, hanem lehet, hogy csak többséggel, vagyis minősített többségnek hívják ezt igazából, ennek is vannak külön szabályai, ezt most nem mondanám el, de a lényeg az, hogy lehetnek olyan döntések, amelyre egy adott tagállam azt mondja, hogy már pedig én ezt nem támogatom, és nem elszavazok erre a tervezetre, de az akkor is el lesz fogadva, és a jogszabály kihirdetésre kerül, és akkor is abban a tagállamban is alkalmazni kell, és be kell tartani, még ha nem elszavazott is rá. Tehát ez ugye az EU-nak az egyik szépsége, hogy amikor egy tagállam csatlakozik hozzá, akkor a szuverenitásának egy részét el is veszti. A harmadik szereplő ebben a jogalkotási procedúrában, ahogy már említettem korábban is, az Európai Parlament. Itt ők is ugye megkapják a bizottsági javaslatot, ugyanakkor, mint a tanács, és akkor elkezdenek róla vitatkozni különböző szakbizottságokban, és ezt nem részletezném igazából. És a végén a képviselőknek a plenáris ülése, amely annyit jelent, hogy minden képviselő, egy európai parlamenti álláspontot fogad el szavazással, és akkor amikor már mindez a három álláspont, illetve javaslat ismert, tehát ugye egyrészt a tanácsi álláspont, az EP álláspontja, illetve maga a bizottsági javaslat, akkor ez a három intézmény leül egymással, és úgynevezett trilógusok során, ami ugye a dialógus, mint párbeszédnek egy ilyen, hát nagyon rossz extrapolációja, tehát három oldalú párbeszéd, hogyha csúnyán akarunk fogalmazni, tehát egy ilyen három oldalú párbeszéd során, aminek a folyamat ábrája nagyjából így néz ki, itt a lényeg annyi, hogy a két jogalkotó intézmény egyezteti az álláspontját, amennyiben van megegyezés, akkor nyilván megegyeznek, amennyiben nincs, akkor újabb körökön keresztül próbálnak egyességre jutni. A vége pedig az, hogy a jogi aktus vagy elutasítottnak, vagy pedig elfogadottnak tekintendő, és hogyha elfogadják, akkor pedig kihirdetésre kerül, és onnantól pedig alkalmazni is kell azt. Na, és akkor itt átérnék egy kicsit, nem annyira kötött és szabályokon alapuló témára, amely is a magyar érdekeknek a képviselete. Tehát gyakorlatilag ezzel foglalkozunk mi ott kint az állandó képviseleten, és itt a minisztériumban, illetve a névben pedig a szakértői szinteken zajlanak az egyeztetések, illetve hát a felső szintű döntéshozatalt is itt készítik elő. Tehát az érdekképviselet során ugye nagyon fontos, hogy minél korábban meg kell határozni azt, hogy gyakorlatban mi is a magyar érdek. Ez nem árt, ha már folyamatnak a legelső szakaszában, tehát akkor, amikor a bizottság még gondolkodik azon, hogy egyáltalán javaslatot terjesszen elő, már akkor körvonalazódik az, hogy Magyarországnak melyik irányba kellene menni, mik azok a nagyon lényeges pontok, amikre oda kell figyeljen, és mit szeretne látni a javaslatban konkrétum formájában. Ezt, hogyha meg tudjuk határozni, akkor akár formális, akár informális csatornákon keresztül lehet úgy befolyásolni a bizottságot, hogy figyelembe vegye komolyan a magyar érdekeket, és már egy olyan javaslat jöjjön ki, amiből mi egy jobb pozícióból tudunk indulni a tárgyalások során. A nemzeti álláspontnak a kialakítása az egy egyeztetési folyamat keretében történik, itt minden érintettel kell egyeztetni, tehát akár érdekképviseleti szervekkel, akár tudományos testületekkel, témától függően nyilván itt nagyon sok minden szóba jöhet. Majd amikor már ezek úgy nagyjából lezajlottak, és az illetékes minisztériumoknak nagyjából megvan az, hogy mit kell képviselni. Ugye akkor még mindig csak nemzeti szinten vagyunk, tehát itt még elképzelhető az, hogy mondjuk a Földművelésügyi Minisztérium tök más gondol egy adott tervezetről, mint mondjuk a Nemzetgazdasági Minisztérium vagy az Igazságügyi Minisztérium. És akkor itt elkezdődik egy tárcaközi egyeztetés, amelynek során végül kialakul, hogy mi az a nemzeti tárgyalási álláspont, ami alapján Magyarország ki tud állni és képviselni tudja az érdekeit a tárgyalások során. Ugye azt említettem, hogy a bizottságot valahogy befolyásolni kell, vagy hát célszerű a folyamat során. Ez igaz a többi intézményre is, tehát akár a tanácsról, nyilván magát az értetődő, hiszen ott vannak a tagállamok képviselői, és az a dolguk, hogy a nemzeti érdekeket képviseljék. De ugyanez igaz az Európai Parlamentre, tehát ott a egyes európai parlamenti képviselőkkel való személyes kapcsolata az, ami nagyon meghatározza ezt az ügyet, tehát magyar képviselőkkel való beszélgetés. Informális formában ez akár egy kávézás vagy sörözés is lehet, aminek során nagyon fontos tagállami érdekeknek lehet érvényt szerezni. És hát nyilván a tagállamokkal való egyeztetés sem szabad elhanyagolni, hiszen minél több tagállam akar valamit egy adott dologban, annál nagyobb valószínűséggel fogják azt figyelembe venni azok, akik a tárgyalásokat irányítják. Ez teljesen világos. Ugye a jogszabály, illetve a döntés előkészítése az munkacsoportokban zajlik. Említettem már ennek a lépcsőzetes, illetve piramiszterű felépítését. Ezekben a munkacsoportokban tagállami küldöttek vesznek részt, és az elsődleges cél az, hogy egyetértésben szülessen meg a döntés. Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy tanácsi szinten ez hát legalábbis az utóbbi időben már elég ritka. Korábban, amíg ugye nem volt ekkora az EU, csak mondjuk 15 tagállam volt, azt mondják, hogy akkor ez még elég jól működött. De amióta ezek a fejletlen országok csatlakoztak az EU-hoz, azóta már ezek elég sok esetben kerékkötők. Persze ez ironikusan értendő, hiszen nagyon sok olyan, vagy hát nagyon sok, tehát két-három olyan jogszabály tervezettel is találkoztam az utóbbi időben, amelyel mondjuk Németország nem értett egyet, ami mondjuk azt tekintve, hogy Németország köztudomásul az a tagállam, amely az EU-t úgymond vezeti, vagy hát irányítja valamilyen szinten, elég figyelemre méltó. Így tehát a döntés egyébként általában minősített többséggel történik. És egy aktuális jogalkotási példával is szeretném illusztrálni ezt az egész folyamatot. Ennek a tervezetnek az a címe, vagyis az a címének a lényege, hogy hatósági ellenőrzések az élelmiszerláncban, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy még jelen pillanatban is zajlik az egyeztetés, tehát ez nem egy lezárt folyamat még. A bizottsági javaslat az 2013-ban jelent meg, tehát kb. 3 éve, és nyilván, amint említettem, a bizottsági javaslatot nagyon sok előkészítő munka előzi meg, ez már évekkel korábban elkezdődött, ebben tagállami szakértők is bevonásra kerültek, többek között olyanok is, akik ennek a kurzusnak a szervezésében is részt vesznek, illetve oktatóként is jelenleg is itt vannak. És hatásvizsgálat is történt valamilyen formában. Általános célkitűzéseket én most nem részletezném, csak úgy fölvetítem, lényeg az, hogy egyik nagyon fontos szempontja ennek a tervezetnek az állatorvosok szerepe az ellenőrzésekben. Ugye ez ebben a közegben is egy eléggé lényeges kérdés, és hát igazából az elmúlt években ugye először olyan tendenciák voltak, amikor az állatorvosok szerepét megerősítették az élelmiszerláncban, majd ezzel a javaslattal egy olyan tendenciát akarnak, hát már nem elindítani, de nem is lezárni, tehát inkább megerősíteni, amelyben az állatorvosok szerepét inkább csökkenteni szeretnék, tehát egy ilyen bürokrácia csökkentés, illetve a szabályozás korszerűsítése címén. Ez az egyik fontos célja a tervezetnek. És ez számunkra egy nagyon fontos szempont volt. A jogalkotásnak a folyamata a tanácsban, illetve az Európai Parlamentben ugye az elmondottak szerint zajlott. Itt érdekességképpen oda írtam, hogy körülbelül mennyi időt vett igénybe a tárgyalás az egyes szinteken. Ugye itt hát lehet látni munkanapokra lebontva, hogy ez körülbelül mit jelent. Tehát azt el lehet képzelni, amikor van egy, nem is tudom hány oldalas ez a tervezet, de mondjuk szerintem ilyen 150-200 oldalas biztos van. Tehát amikor azt elkezdik részleteiben kivesézni, akkor az szakértői szinten 40 teljes munkanapot igényel. Ez alatt azt kell érteni, hogy délelőtt 10-től este 6-ig azzal foglalkoznak a tagállami szakértők egy óriási asztal körül, hogy cikkekről cikkekre, szóról szóra cizellálják a tervezetet, és egyiknek az és nem tetszik, másiknak a vagy nem tetszik, harmadiknak ez, az, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon részletes folyamat, aztán attaséi szinten mi 11 napot foglalkoztunk vele, a nagykövetek pedig 4 tárgyalás során. Nagykövetek már nyilván nem egész nap ezzel foglalkoznak, tehát itt azért már egy sokkal rövidebb időre kell gondolkodni. Míg végül kialakult a tanácsi álláspont, ugye az LP álláspont is kialakításra került, és a bizottsági javaslat alapján megindultak a trilógusok. Jelen pillanatban 6 darab ilyen trilógus zajlott le, tehát 6-szor találkozott hivatalosan a tanács képviselője, a bizottság képviselője, illetve a parlament képviselője, és vitatták meg azokat a kérdéseket, amelyek szükséges megállapodniuk majd a végső jogszabályhoz. Most a jelenlegi előrejelzések szerint megállapodás az talán nyárra lehetséges. Ez még majd elválik. Ugye azt említettem, hogy az egyik legfontosabb magyar érdek az volt, hogy az állatorvosoknak továbbra is kulcs szerepük legyen az élő állatok, illetve állati termékek ellenőrzésében, és ezt minden releváns fórumon kifejeztük, és ki is fejeztük, hiszen még nem zárult le az egyeztetés. Nyilván ehhez megfelelő szakmai, illetve politikai érvelést társítunk, és a hasonlóan gondolkodó tagállamokkal, vagy parlamenti képviselőkkel keresjük az együttműködési lehetőségeket, együtt is működünk velük nyilván. Ez pedig olyan formában történik, hogy például közös javaslatokat nyújtunk be arra, hogy hogyan módosítsuk a szöveget a mi érdekeinknek megfelelően, és ezt nyilván úgy tesszük, hogy egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszünk. Tehát itt arra kell gondolni, hogy ha én ezt akarom, te meg azt akarod, akkor nézzük meg, hogy tudjuk ezt úgy összehozni, hogy neked is jó legyen, meg nekem is jó legyen. Tehát ilyen egyezkedések csúnya szóval, de igazából ezek a nemzetek közötti egyeztetéseknek a normális hétköznapi módjai. És akkor összegezve, tehát ugye a jogalkotási folyamat az a bizottságban, a tanácsban, illetve az Európai Parlamentben is zajlik. Nagyon fontos az, hogy a magyar érdekek következetesen legyenek képviselve a folyamatnak egésze során. Az informális érdekérvényesítésen nagyon nagy hangsúly van, mert számos dolog, ami döntő fontossággal bír, az baráti körben tud akár eldőlni. És minden fázist fontos nyomon követni a hazai szakértőknek a bevonásával. És akkor végezetül pedig egy fontos és speciális munkacsoportról is szeretnék néhány szót ejteni. Ez a CVO munkacsoport, vagy Chief Veterinary Officer munkacsoport, amely ugye a főállatorvosnak a rövidítése, illetve angol megfelelője. Csúnya kifejezésekkel tagállami állategészségügyi szolgálatok vezetői ezek. Ez egy olyan speciális szakmapolitikai fórum, amely ugyan nem döntéshozó, és a jogszabály tárgyalása során sem illeszkedik szigorúan ebbe a piramiszerű rendszerbe, azonban mégis nagyon fontos szerepe van, mert iránymutatást ad a szakértői színnek, tehát ugye itt olyan emberekről van szó, akik nemzeti szinten vezetők, tehát az állategészségügyi szolgálatokat vezetik, tehát az állategészségügyi szempontokat egy tagállam esetében mindenképpen hitelesen és súllyal tudják képviselni. És az aktuális állategészségügyi kérdéseket vitatják meg, többek között például ezt a korábban említett tervezetet is, a hatósági ellenőrzésekről, és ez a fórum hivatott valamilyen szinten biztosítani azt, hogy a tagállami állategészségügyi politikák összehangoltan működjenek. Tehát ha mondjuk kitör egy járvány egy tagállamban, akkor ezen a fórumon a főállatorvos tájékoztatást nyújt a többi tagállamnak, elmondja, hogy mit tesz a járvány megfékezése vagy megszüntetése érdekében, és aztán ezt megvitatják, tehát megvitatják azt, hogy milyen további lehetőségek vannak, ha kell, akkor uniós szinten milyen fellépés szükséges, stb. Tehát ez nagyon fontos annak érdekében, hogy ne elszigetelten működjenek a tagállamok, az állategészségügyi szolgálatok, hanem egy nemzetközi rálátásuk legyen, tudják azt, hogy ha valamilyen hatósági intézkedés történik, akkor annak milyen hatása lehet más tagállamra. Nagyon fontos ugye a állategészségügy szerepe a kereskedelemben, hiszen az export követelményeit egy harmadik országnak gyakorlatilag az állategészségügyi szolgálat hivatott garantálni, és egy létesítmény akkor exportálhat harmadik országba általában, hogyha az adott tagállam állategészségügyi szolgálata azt mondja, hogy igen, ez egy megbízható üzem, megbízható terméket állít elő, és ez megfelelő bizonyítvánnyal igazolja is. És például az ilyen jellegű tapasztalatok, problémák is megvitatásra kerülnek ezen a fórumon, és egymást tudják segíteni ilyen módon a hatóságok. És hát nem győzöm hangsúlyozni ezt az informális egyeztetés lehetőségét, illetve jelentőségét. Ez is egy nagyon hatékony fórum ebből a szempontból, hiszen ezek az emberek ismerik egymást, kollégák általában, és ismerik azt a nyelvezetet, amelyet mondjuk más fórumokon pontosan azért, mert ott nem ugyanazon szakmaképviselői ülnek más fórumokon, ez nem annyira tud összekötő erőt jelenteni, de tagállami szinten is, tehát EU-s szinten is működik az összetartás az állatorvosok között ilyen formában. Természetesen van egy csomó vitás kérdés is, de azért összességében ez egy működő dolog. És hát én megköszönöm a figyelmeteket, és hát remélem, hogy ez az előadás is hasznos lesz a tudásotoknak a bővülésében. És amennyiben bárkinek kérdése van, úgy nem tudom, hogy most van erre lehetőség, vagy nyugodtan küldjetek nekem e-mailt. Köszönöm szépen a figyelmet!
És most akkor se leszel.
Hát... az, hogy én találtam ki, ez nem teljesen állja meg a helyét, de...
Küldtek.
Igen, tehát ez egy megbízás volt. A Földművelési Minisztériumban dolgoztam ugye 5 évet, és akkor jött ez a lehetőség, illetve felkérés, hogy vállaljam el ezt a pozíciót. Annyit kell tudni, hogy ez egy diplomáciai kiküldetés, tehát meghatározott időre szól, és aki előttem látta el ezt a feladatot, neki lejárt a megbízatási ideje, tehát ő haza költözött, és akkor én voltam az, aki őt felváltotta. És hát igen, tehát ez volt az ok, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség, mondhatni visszautasíthatatlan ajánlat, és hát nem bántam meg, tehát nagyon-nagyon érdekes a munkám, nagyon szerteágazó, tehát ugye nem kizárólag állategészségügyel foglalkozom, hanem élelmiszerbiztonsággal is, bizonyos szinten állattenyésztéssel is. Rengeteg olyan kérdés van, amelyre egy tehát nem szakértői szinten látok rá, hanem egy ilyen politikai szempontból, hogyha ez érthető. Tehát ilyen összefüggéseket jobban lehet látni ebből a helyzetből, és hát nagyon hasznos érzem.
Mikor jössz vissza?
A tervek szerint jövő hét nyarán.
Köszi szépen. Másoknak kérdése? Hátul, igen?
Nem kell válaszolni, hogyha kényelmetlen a kérdés. Említett le ezeket az informális megbeszéléseket. Milyen mértékben alakul ki, nyilván verseny is kialakul, csak hogy mennyire fel ez a játék, tehát kialakulnak esetleg olyan politikai, hogy nem teljesen korrekt szituációk, amikor az érdekcsoportok egymásnak feszülése az akár kénykedésre is átcsap. Mik a tapasztalatok, mennyire élezettek ezek a szituációk az EU-n belül?
Kénykedéssel én személy szerint nem találkoztam. Tehát mondjuk nyilván ez abból is adódhat, hogy itt azért nem olyan jellegű információkról van szó, ahol szükség lenne, vagy érdemes lenne kérkedni. Hát mindenképpen, tehát politikailag kényelmetlen, vagy hát nem teljesen egyértelmű szituációk ki tudnak alakulni, de azért azt látni kell, hogy itt tagállami álláspontokról van szó, tehát még akkor is, hogyha mondjuk én egy attasé kollégámmal egy esti sörözésen megállapodunk abba, hogy jó, most akkor mi támogatjuk azt, amit ti akartok ebben a pontban, azért ez nem így működik, tehát itt egy politikai jóváhagyás, illetve szakmai jóváhagyás is kell minisztériumból ahhoz, hogy egy adott álláspont elhangozhasson, vagy magyar érdekben megnyilvánuljon, amit utána képviselünk. Tehát azért itt az informális egyeztetéseken nem arra kell gondolni, hogy a háttérben mi megállapodunk erről arról, és akkor utána ez ilyen meglepetésként éri a akármelyik tagállamot, mert itt tagállami álláspontokról van szó, és hogyha ha mondjuk meg is állapodunk egy irányról, ami felé esetleg el lehet menni, azt még mindig jóvá kell hagyatni az adott tagállammal. úgyhogy ha ez válasz a kérdésre.
Ciklonotikus válasz. Nem, egyébként igen, igen. De belőle jobban érthető, tehát ha már valaki átesett egy-két ilyen egyeztetésen, a coffee break-en, ahol bizonyos dolgokban megállapodtunk, másokban nem is, hogy ez hogy így zajlik, akkor ez nem annyira extrém módon izgalmas, tehát nem egy képregény. De nyilván oda lehet figyelni, oda is kell figyelni, hogy mit milyen körben, mikor, hogyan mondja az ember, milyen szóhasználattal teszed direkt ígéretet, vagy csak sejteti, hogy esetleg hajlandó lenne együttműködésre bizonyos más pontokban történő visszalépés, vagy kölcsönsegítség esetén, és akkor ennek van egy ilyen megszokott nyelvezete, mondjuk így. De nem egy ilyen NDK-NSZK-ként regény, ilyen titkos sikátorok.
Nem. Én ugye erről a területről tudok nyilatkozni, ez a terület nem ilyen. Aztán, hogy a többi terület ilyen, arról a többiek tudnak nyilatkozni.
Úgyhogy...